Mindenki láthatja, hogy körülbelül mit tervez a kormány.
Nincs olyan ember az országban, aki tudná, mit akar csinálni a kormány.
A magyar lóversenyzésnek új otthona van. Jövő tavaszra elkészül az új versenypálya.
A sportág anyagi nehézségekkel küzdik, a fejlesztésekre már nem jut pénz.
Szinkrontolmács. A Rádiókafé és a Szeretem Magyarországot Klub közéleti magazinja minden pénteken délután 5-től 7-ig Babarczi Eszterrel és Kócián Péterrel. Szinkrontolmács. Magyarról magyarra.
Sziasztok, ez itt a Szinkrontolmács a Rádiókafén. A Szeretem Magyarországot Klub műsora. Azért vagyok egy kicsit megilletődve, mert már itt van a stúdióban Gerendai Károly, a Szeretem Magyarországot Klub alapítója. Itt lesz Bódis Kriszta, aki a Tarka Magyar Mozgalomnak a szóvivője, és Bakos Gábor. Titkosításról, a Tarka Magyar tüntetésről, titkosszolgálati botrányról fogunk beszélgetni, és arról, hogy egyfelől az erőszak miért határozza meg az életünket, mindennapjainkat, másrészt miért türenkedett elő ez az egész titkos világ a politikai életben. Mindjárt jövünk. Bakos Gábor képzőművész, szia Gábor, Bódis Kriszta filmrendező és a Tarka Magyar Mozgalomnak a szóvivője vendégünk. Szia Kriszta!
Szia!
Gerendai Károly, Szeretem Magyarországot klub elnöke, vagy nem vagy elnöke? Alapítója vagy, igen, igen, az alapítója. Egyébként rendezvényszervező, meg kultúrmunkása a vendégünk. Sziasztok! Arról fogunk beszélgetni, hogy a Tarka Magyar Mozgalom miért jött létre, az erőszak az milyen szerepet játszik a mai életünkben, illetve vagy ezzel, majd kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ez kapcsolódik-e, vagy egy másik oldal ennek az egész történetnek, az a titkosszolgálati botrány, meg titkosítás, ami most középpontba került, mind politikai oldalról, mind pedig ugye magánemberek beszélgetéseinek állítólagos vagy tényleges lehallgatásával. Ha összevetem ezt a két témát, amit most itt összetettünk ebben a mai műsorban, akkor ez most egy ilyen eléggé neurotikus ország, ahol melyet vagy kívülről fenyegetnek, vagy belülről, úgy értem a belülről, hogy vagy tudom, hogy jön felém az erőszak, vagy pedig nem tudom, csak titokban leselkednek utánam. Nem túlzás ezt ma így összekapcsolni, kijelenteni? Károly?
Hát én szerintem ennél rosszabb a helyzet olyan szempontból, hogyha mondjuk én egy UFO lennék, és tudnék magyarul, és leesnék ma Magyarországra, és bemennék mondjuk egy újságárushoz, és semmi más nem tennék, csak az újságok szalagcímeit elolvasnám, akkor minden bizonnyal megrennék róla győződve, hogy valami ilyen klasszikus banánköztársaságban vagyok, ahol valami egészen ilyen, nem tudom, tényleg ilyen kabaréba illő dolgok történnek. Mert hogy nap mint nap tulajdonképpen amilyen hírek eljutnak hozzánk, abból az derül ki, hogy hát ebbe az országba ebbe valami egészen elképesztő, mint morális, mint mindenféle állapotok vannak. És hát ezeknek már csak lenyomata, azt hiszem, mindaz, amit látunk, akár erőszak, akár lehallgatás, titkosszolgálat, titkosítás és egyéb ügyek kapcsán is.
Gábor, Bakos Gábor?
Nem tudom, nekem elsősorban az jut eszembe, hogy leginkább a magamban megbúvó erőszak az ami nagyon zavar. Tehát mindenkinek
ütnél?
Nem, de kétségtelen, bevallom itt nyilvánosság előtt, hogy igen, engem is néha el szokott önteni a düh, és hát nehéz az ellen tenni, de szerintem érdemes.
Krisztó?
Ez jó, mert az érdemes szónál szerettem volna bekapcsolódni, vagy legalábbis ebbe az irányba vinni, mert mióta Tarka Magyar demonstrációt szervezzük, azóta én is ezzel találkozom, hogy gyanakvás van, például az arra nézve, hogy ugye ez egy civil kezdeményezés, és csomó civil szervezet kapcsolódott is hozzá, a magánembereket, a többséget hívjuk most minden magyar honpolgárt erre a tüntetésre, hogy végre együtt és közösen politikai értékrendektől függetlenül mutassuk meg azt, hogy sokan vagyunk, akik békés Magyarországot akarnak, és egyre inkább érzem, hogy működik ez a, hogy át kell törni ennek a gyanakvásnak, ennek a gyanakvásnak a falát, ami egyébként politikai eredetű, tehát hogy az emberek azt érzik, hogy a politika leuralta a civil ügyeket, az értékeket kisajátítja, felhasználja, úgyhogy nem mernek kimenni semmi mellett, mondjuk akár hitet tenni, mert attól félnek, hogy behúzzák őket a csőbe. És azt hiszem, hogy most nekem, vagy nekünk az a legnagyobb feladatunk, hogy bebizonyítsuk, hogy ez nem lehet, tehát ezt nem lehet hagyni. És azt hiszem, hogy ez a Tarka Magyar demonstráció erre is alkalmas lesz, hogyha ez létrejön. Úgy érzem egyébként, hogy egyre inkább működik, egyre inkább bomlanak le a falak, tehát tényleg megértik az emberek, hogy ez egy lehetőség az összefogás, hogy ezeket az árkokat betemessük itt különféle politikai nézetek mentén. És a másik, hogy annak biztos, hogy megállt kell parancsolni, hogy nem erőszakkal kell megoldanunk a véleménykülönbségeket.
Az erőszakmentesség és az erőszakmentesség melletti fölhívás, amely a Tarka Magyarnak az egyik központi motívuma, benne van a felhívásban is, szó szerint is, ennek ma van egy olyan értelmezése, amelyet a kormány, meg a kormánypártok is, főleg az MSZP szokott alkalmazni, amelyben a jobboldali pártokat, a parlamenti jobboldali pártokat, de akár a parlamenten kívüli jobboldali pártokat, csoportosulásokat is, azzal vádolják, hogy azzal a randalírozó általuk szélső jobbnak nevezett csoporttal játszanak össze, ágyaznak meg nekik, amely a demokrácia vagy a köztársaság rendjét most már rendszeresen felborogatja ezeket a tüntetéseket, bármilyen megmozdulást lehetetlenné tesz, a békés megmozdulásokat. Ha valaki ugyanezt a szó kapcsolatot használja, akkor az óhatatlanul legalább a, nem tudom, a szavazók egy részében azt az érzetet kelti, hadd fogalmazok provokatívan, hogy ez Gyurcsány Ferenc más kiadásban. Károly?
Hát én egyébként ezt akartam is mondani, csak egy kicsit nem szeretném átvenni a szerepedet, de hogy szerintem először talán érdemes lenne, hogy mi is az a tarka magyar, mert nem vagyok meggyőződve róla, hogy mindenki tudja a hallgatók közül. Hogy ugye itt most arról van szó, hogy október 4-ére az erőszakmentesség világnapjához kapcsolódóan szerveződik egy tömegdemonstráció, ahol nem lesznek beszédek, nem lesz semmilyen extra
politikus
olyan,
lesz?
Hát franc tudja, hát nyilván nincs megtiltva nekik, hogy eljöjjenek, azt elmondtuk, hogy ne jöjjön senki politikusként, és ne kommentálja, ne akarjon kapcsolódni ez a kezdeményezés, ez több mint 90 civil szervezetnek az összefogásánál tart most, és folyamatosan bővül ez a kör. Azt szeretnénk, hogyha nagyon sokan eljönnének, mint hogy minden normális országban azt gondolom, hogy az erőszakmentesség, a kirekesztés ellen nagyon sokan felemelik a szavukat, hogyha azt tapasztalják, hogy ilyen tendenciák vannak. Itt Magyarországon ez eddig nem történt meg, mert a politika megpróbálta mindig kisajátítani tulajdonképpen ezt az eszközrendszert is. És én azt gondolom, hogy éppen ezért nem kell csodálkozni azon, hogy Magyarországon bárki belsőre az merül föl, hogy akkor emögött most ki van, épp a Gyurcsány van, vagy épp az Orbán, vagy épp a nem tudom kicsoda, hanem azt gondolják az emberek, hogy sajnos nincsen civil Magyarország, nincsen valódi civil öntudata az embereknek, hanem állandóan valaki próbálja őket eszközként használni a saját játékterepén.
De az üzenet, az erőszakmentesség az nagyon egybecseng azzal, amit a kormány is a politikai riválisainak a megbélyegzésére.
Ne csak ezt hangsúlyozd. Éppen a fejemben mostanság nem az erőszakmentesség, bár az is nagyon fontos, hanem a kirekesztés van elől, ha már ezt a kettőt ugye említjük. És, tehát ne csak erről beszéljünk. Egyébként meg nem kell elfogadni feltétlen ezt a szótárat, és nem kell azt elfogadni, hogy most felfogni, hogy most ez ki mondta, hanem nem kell ezeket a terminológiákat lenyelni.
Bakos Gábort hallottuk. Ne. Bódis Krisztián?
Az az igazság, hogy az október 4-e azért is fontos, mert az október 2-ához az erőszakmentesség világnapjához legközelebb eső hétvége, és tulajdonképpen Gandhi születésnapja az ENSZ által. Tehát ez egy világon mindenhol ünneplik ezt az ünnepet. Tehát ez azért is fontos, tulajdonképpen most kicsit patetikus lesz, és aki nem szereti ezt, az most értse meg, hogy néha kell ilyeneket használni. Tehát tulajdonképpen meg kell tisztítani ezeket az értékeket. Ezek olyan alapértékek, amik igazából nincsen ember, aki ne fogadna el, hogy békében szeretné élni, hogy erőszakmentesség, hogy ne különböztessük meg egymást bőrszín, stb. Mindenek ment, főleg negatívan. Tehát, hogy egy ilyen országban akarunk élni, ahol a politika tesz azért, és egyébként az elégedetlenségünket is szeretnénk kifejezni ezen a tömegdemonstráció, mert a politikának megvannak az eszközei, hogy tegyenek ezek ellen a dolgok ellen, de nem teszik. Tehát, hogy mindezek együtt egy olyan világnapon, ami talán képes arra, hogy megtisztítsa ezektől a politikai kisajátításoktól ezeket az alapértékeket. Tehát ezek alapemberi értékek. Nem hiszem, hogy egy keresztény ember számára mást jelentenének, mint egy ateista számára, vagy is sorolhatnám. Tehát, hogy ebben biztos, hogy közösség van, és többség.
De egyébként hagyd tegyem még hozzá, hogy a politika, mint szó, azért az nem üldözendő. Tehát itt tegyünk különbséget a napi, a pártpolitika és a politika. Szóval azért természetesen szerintem ez a rendezvény abszolút egy politikus rendezvény.
Csak nem átpolitizált és nem pártpolitikai érdekek mentén működik, hanem a politikusságot úgy értve, hogy a civileknek feladata, hogy kontrollt gyakoroljanak, felszólaljanak akkor, hogyha a politikusok nem teszik a dolgokat bizonyos esetekben, illetve az, hogy megmutassák, hogy egyáltalán vannak és nem megoszthatók, ez is civil feladat, politikus feladat, a közért tenni.
Bocsánat, hát én egy picit még azt azért hadd hangsúlyozom, amit egy félig meddig a Krista már kimondott, de hogy szerintem ez egy tényleg nagyon fontos eleme ennek az egésznek, amit te is kérdeztél, Péter, hogy most akkor ez nem zavar minket, hogyha kimondja valaki. Tehát én azt gondolom, de ez zavar természetesen, hogy az embereknek erről mondjuk Gyurcsány Ferenc jut eszébe, vagy de nem gondolom azt, hogy azért, mert ez zavar, azért le kell nyelnem azt, hogy 2 éve gyakorlatilag minden nemzeti ünnephez kapcsolódóan, vagy minden bár megmozduláshoz kapcsolódóan újra és újra fölborogatják a kukákat, meg a fölgyújtják a rendőrautókat, és a rendőr rendőrök meg vagy jogszerűen, vagy jogszerűtlenül reagálnak erre, de mindenképpen nem hatásosan reagálnak rá, sem a rendőrök, sem a bíróság, sem a fennálló hatalom tagjai, hiszen azt gondolom, hogy ez elsősorban lehet bárkire mutogatni, meg bárkire kenni. Ez a mindenkori hatalomnak a felelőssége, hogy tud-e jog és közbiztonságot biztosítani egy ország állampolgárainak. Ha nem tud, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen demonstrációnak nem csak azzal kapcsolatban kell fölemelni a hangját, hogy szeretnénk, hogyha végre ilyen lenne, hanem azzal kapcsolatban is, hogy rá kell mutatni arra, hogy bizony, ez valakiknek a felelőssége. És tegyék végre a dolgukat.
Ma a társadalomban, vagy a politizáló közvéleményben van egy neuralgikus pont, ez pedig a sokak által hangoztatott túlzott rendőri föllépés, egyesek szerint a rendőri erőszak, amely a kormányellenes tüntetéseken kormányellenes tüntetőket ér, leszámítva azokat most, akik utcakövekkel dobálnak, randalíroznak, de ez a rendőri erőszak, ahogy ezek az emberek ezt megélik, akik ezen a véleményen vannak, azok azt mondják, hogy ez ugyanúgy, sőt még rosszabb is, mint egy állami erőszak magyar polgárok ellen. Akkor, amikor a Tarka Magyar felszólal, akkor az erőszak terjedés ellen, akkor ez is bele van ebbe értve?
Bizonyos értelemben nyilván bele van értve. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok szervezet, nagyon sok ambícióval jön. Egy dologban értenek egyet ezek a szervezetek, hogy szerintük a Tarka Magyarország az ebben a formában érték a sokszínűsége Magyarországnak, és az erőszakot pedig elutasítják. Az, hogy ezen túlmenően kinek milyen személyes ambíciói vannak, milyen véleménye van, ez meg nyilván mindenkinek a maga ízlése mentén dől el. Az biztos, hogy hát vannak olyan szervezetek, akik nagyon határozottan kiálltak és elutasították anno a rendőri erőszakot, és vannak, akik ezt kevésbé vannak. Tehát azt gondolom, hogy sokszínűek vagyunk.
Mármint a szervezők között vannak ilyenek, ugye?
Igen, a szervezők között egyik részről, másik részről pedig azt gondolom, hogy ez a bizonyos demonstráció, ez nyilvánvalóan elmentén a két alapérték mentén szerveződik, ugye nem is fog semmi más történni, mint az alkotmány 70. paragrafus 1-es bekezdését, tulajdonképpen felolvassák ott, és emellett hitet tesznek a jelenlévők. Nem lesz semmilyen más beszéd, semmilyen más magyarázkodás, semmilyen, tehát nem kap senki arra lehetőséget, hogy elmondja a külön véleményét, az ő általa fontosnak tartott értékeket, azt mindenki tegye külön-külön meg a maga útján, mondja. Itt azt gondolom, hogy ez a rendezvény ez arról szól, hogy van-e egy közös minimum, amiben mind a civil társadalom egyet tud érteni, mind reményeink szerint mindenki, akinek ez dolga, hogy különben valamilyen módon biztosítsa a jog és közbiztonságot.
A Krisztától Gábortól állami erőszak, és hadd tegyek hozzá ez egy másik témát, tehát állami Gábor a szemével jelezte, hogy nem teljesen érti, most arra szeretném, hogyha reagálnátok, ez az állami erőszak, rendőri túlkapások, békés tüntetők ellen. Ez az egyik. A másik, amit hozzátennék még témát, ugye ez az olasz-liszkai lincselés, tehát ahol cigányok egy nem cigányt öltek meg, vagy léptek fel ellene, hisz másod-más kép is lezajlott ez a dolog, ugye nem végződött ez minden ilyen esetben halállal, ami semmit nem változtat azon, hogy az erőszak milyen nagymértékű volt. Szóval ez is benne van-e az erőszak ellenes tüntetésben, demonstrációban?
Szerintem végtelen egyszerűen ki lehet ezt mondani, hogy az erőszak minden formája ellen szól ez a demonstráció. Ám az, hogy magyarázunk bizonyos eseményeket, az megint egy másik kérdés. Tehát például az, hogy a rendőri túlkapások, természetesen ezeket ki kell vizsgálni, és a demokratikus eszközök vannak arra, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni. Az olasz-liszkai történetnél az a problematikus, hogy ugye ez a demonstráció a megkülönböztetés ellen is, és a kirekesztés ellen is szól, tehát az probléma, hogyha például egy ilyen esetben általánosítás történik egy népcsoporttal kapcsolatban. Tehát, hogy amikor egy magyar öl meg egy más valakit, akkor nem azt mondjuk, hogy a magyarok egyébként megölik ezeket az embereket. És ebben az esetben meg ez megtörténik. Tehát, hogy mivel ezt összekötjük azzal, hogy a megkülönböztetés ellen is küzdünk, ezért nyilván egy kicsit más aspektusba kerül ez a dolog. De azt mindenképpen kimondhat, hogy az erőszak minden formája ellen. Tehát az biztos, hogy az erőszak nem megoldás semmire.
Sőt, hát azt gondolom, hogy az, hogy Tarka Magyar, az egyébként pont azt üzeni, hogy nincs olyan, hogy cigányok meg magyarok, hanem az azt jelenti, hogy vannak a magyarok, akik tarkák.
Akik sokfélék. Között.
Ilyen ilyenek is van, is olyan is van, amolyan is van. Mindenkinek meg lehet természetesen a maga véleménye, de az, hogy a másikkal nem értek egyet, annak viszont nem lehet eszköze az, hogy ezt erőszakos kirekesztő módon végzel.
Gábor, valami hozzá
benne fűzni van.
Benne van? Benne van. Mit vártok reakcióban, politikai reakcióban, társadalmi reakcióban, hány emberre számítotok? Ha 28-an vannak ott, akkor az kudarc-e, a 380 ezeren akkor lehet fennen hirdetni, hogy a békés többség az mi vagyunk.
Ennek mindenképpen akkor van értelme, hogyha sokan vagyunk. Ugyanis ezt a sokszínűséget felmutatni, és azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy valami közös alap dolog mellett közösen félretéve a ellentéteket közösen kiálljunk, ez mindenképpen nem egyszerű dolog, viszont nagy erőt ad visszafelé. Tehát újra kezdés lehetősége ez a magyar társadalom számára, én így látom, tehát tétje van, ezért azt gondolom, hogy sokan kell, hogy legyünk. Amiben reménykedünk, vagy amit most így látunk, hogy olyan sok szervezet, egyébként ezt nem mondtuk, hogy ez nagyon fontos, hogy jobb oldalról és bal oldalról is csatlakoztak itt a szervezetek.
Épp akartunk kérdezni.
Tehát ez segíti azt, hogy ne legyen itt, tehát ne legyen, mert hogy könnyű azt mondani, hogy kiszúrunk egy szervezetet, és azt mondjuk, hogy ez ide tartozik, nyugodtan böngészük végig a csatlakozók listáját, és rögtön látható majd, hogy itt kezd megteremtődni ez a széles bázis, és a szervezetekből is látjuk, hogy körülbelül mennyi ember tudnak ők mozgósítani, és ebből már látható, hogy biztos, hogy tízezrek lesznek ezen a békés, és én szívem szerint úgy gondolom, hogy egy vidám békés demonstráció.
Bódis Krisztát hallottuk, aki a Tarka Magyar rendezvény szóvivője, ő fog majd az összegyűltek előtt szólni. A Szeretem Magyarországot klub műsorát halljátok a Rádió Cafén. A szinkrontolmácsot elmegyünk egy kis reklámra, hírekre, és aztán jövünk vissza.
Minden egy szimpla szerdán kezdődött a parkban, amikor a spontán összejövetel szaga meg a bugi van a lábadban. Gyűltek a haverok, furcsa vibrálás a fejben. Ma is ünnep lesz, kár, hogy kocsival jöttem. Érzem, ha kihagyom holnap, felfal a késő bánat, úgyhogy nem is kellett annyira rábeszélni, inkább lenyomtunk egy párat. Mivel ez nem egy szent galeri, hanem a szórakozó klubja, úgyhogy törtek a poharak.
Time.
szinkron tolmácsot hallgatjátok a Rádió Cafén, Szeretem Magyarországot klub műsorát, amelyben egy a Szeretem Magyarország által is támogatott rendezvényről, a Tarka Magyarról beszéltünk, és fogunk még beszélni. Ez egy demonstráció az erőszak ellen, és Bódis Kriszta ennek a demonstrációnak, amit az egyik szóvivője, az egyik vendégünk, Gerendai Károly, Szeretem Magyarországot klub tagja, és Bakos Gábor képzőművész, aki alapította az arcot, és egyébként természetesen a Szeretem Magyarországot klub tagja. Kriszta, a kérdés az, hogy te mikor fogod mondjuk sikeresnek érezni azt a rendezvényt, amikor majd ott állsz, amilyen te ott fogsz állni az emberek előtt, és felolvasod azt a nyilatkozatot, amely a magyar alkotmány egy adott paragrafusát idézi, amely a kirekesztés és a megkülönböztetés ellen szól. Attól érzed majd ezt sikeresnek, hogy sokan állnak ott előtted, attól, hogy 32 jobboldali, 42 liberális, 112 baloldali szervezet van ott, és ez demonstrálja azt, hogy a politikán felülemelkedve is van egy közös témájuk, attól, hogyha a TV, rádió ezekről beszámol, attól, hogyha megijednek az erőszakoskodók, és soha többé nem erőszakoskodnak. Szóval mikor érzed majd ezt eredményesnek?
Szerintem most mindezt együtt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek valószínűleg összefüggő dolgok, tehát például az fontos, hogy sokan legyenek, de az is fontos, hogy különféle emberek jöjjenek, vélemény különbségektől függetlenül, tehát ez a sokszínűség része, hogy erre lehessen hivatkozni. Tehát magyarán ennek legyen híre, ez egy újrakezdés, ez egy új alap legyen, amire építeni lehet majd. És szerintem ez meg is fog történni, hogyha ez egy sikeres demonstráció. Úgyhogy gyakorlatilag mindent elmondtál, amire vágyom.
Mi a biztosíték annak, hogy ez nem lesz politikailag is értelmezve a politikusok által? Károly? Gerendai Károly?
Hát szerintem erre sajnos nincsenek biztosítékok, mert hogy olyan országban élünk, ahol a politikusok nyilván bármi történés van, akkor az ahhoz viszonyulnak valahogy. Én azt gondolom, hogy arra van esélyünk, és ezt próbáltuk meg, amikor beszélgettünk arról, hogy hogyan is kéne ennek a demonstrációnak kinéznie, ennek a kommunikációjának kinéznie, akkor nem véletlen, hogy a sajtóanyagba is bekerült az, hogy kérjük a politikusokat, hogy ne kommentálják, csak magánemberként vegyenek részt, hogyha részt kívánnak venni, mert egyet értenek a célokkal. De én azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ha valamilyen módon próbáljanak távol maradni tőle, és tiszteletben tartani azt, hogy most ez nem róluk szól. A másik oldala, hogy ennek hogyan lehet elébe menni, hogy valahogy mégis a politikának a reakcióit megelőzzük, itt azt hiszem, hogy az a legjobb megoldás, amit választottunk, ami arról szól, hogy megkérjük egyébként az összes politikai erőt, hogy azt a bizonyos nyilatkozatot, ami ugye semmi másról nem szól, mint arról, hogy tiszteletben tartjuk a magyar alkotmányt, ezt legyenek szívesek ők is aláírni. Mert hogy azt gondolom, hogy ha egyértelmű, hogy minden politikai erő ebben az egy dologban egyetért, hogy az alkotmány, amire különben ők fölesküdtek, azt ők komolyan veszik, és innentől legalább, ha már eddig nem tettek megfelelő lépéseket abban, hogy betartassák az emberekkel, akkor ezt megpróbálják, vagy megígérik, hogy megpróbálják betartani, akkor ezzel talán sikerül elvenni azt a játékteret, hogy megint egymással lehessen mutogatni, és azt mondani, hogy nekem fontosabb, mint neked, én komolyabban veszem, mint te.
És hogyha az egyik oldal hajlamosabb lesz ezt aláírni, mint a másik oldal?
Hát akkor azt gondolom, hogy akkor inkább egyik se. Tehát, hogy itt nyilván a felhívásunk keringőre az úgy szól, hogy nagyon örülnénk, hogyha mindenki aláírná, hogyha azt látjuk, hogy bárki nem akarja majd, akkor valószínűleg inkább nem fogjuk senkivel aláíratni. Nyilván nem tudjuk megtiltani sem, hiszen ez egy olyan nyilatkozat, amit ha valaki oda jön a helyszínre, és aláír, és bedob egy gyűjtődobozba, akkor ezt megtette. De az, hogy előzetesen, amiben mi most gondolkodunk, hogy felkérnénk őket, hogy írják alá, és ezzel zárjuk is le az ezzel kapcsolatos viszonyunkat, arra, hogyha bárkitől egy nemleges reakció érkezik, akkor inkább egyikükhöz se fogunk szerintem oda menni.
De ne legyünk előítéletesek a politikusokkal szemben sem.
Kirekesztőek sem?
Semmiképp. Szerintem adjuk meg nekik az esélyt, és egyébként értékeljék. Akár politikailag is. Végülis tényleg ez egy politikus rendezvény, csak nem abban az értelemben, ahogy napnak
pártpolitikai értelem, vagy ezzel.
Igen, tehát szerintem értelmezzék, jó, ha értelmezik.
Bocsánat, annyit igen? Meg azért engedj meg, hogy azért egyébként én nagyon meg lennék lepődve, hogyha mondjuk valaki bármelyik, legalábbis a parlamenti pártok közül, mert hogy mégiscsak a parlamenti pártok azt gondolom, hogy az alkotmánynak ebbe a formájában, ha nem tetszene nekik, akkor megváltoztathatnák, ugye. Tehát itt ilyen értelemben, hogy ha valamelyik azt merné mondani a jelen helyzetben, hogy nem, én nem gondolom azt, hogy egyetértek az alkotmány.
Ez nem valószínű.
Te is tudod,
hogy a taktikai játék az ugye a mai magyar politikában nem így zajlik, hanem úgy zajlik, hogy az egyik erő, mondjuk a szocialisták azt mondják, hogy ezt ki kell fejezni, a jobb oldal meg azt mondja, mit kell ezen kifejezni, hát evidens, ezen keretek között tevékenykedünk, ezerszer a magunk erejéből elítéltük azt, hogy ilyen erőszakos cselekedetekre sor kerül, viszont nincs kedvünk itt egy ilyen szocialista kezdeményezéshez kapcsolódni. Ja, most ez nem ez, de állandóan ez a játék megy, hogy ha te aláírod, akkor én nem írom alá, ha te nem írod alá, akkor egymás
minősítjük. Szerintem vannak olyan dolgok, amik egyébként meglepő módon, amiket együtt is akár aláírnak, vagy ami, de nyilván ezek általában a hétköznapi ügyek, de mondjuk nemzetközi megállapodásokhoz, vagy nem
meg az Európai Unió ügyeiben, ami távol van, nagyon
egyetértenek. Tehát vannak azért olyan dolgok, amikben egyet tudnak érteni, a belpolitikai kérdésekben általában nem. Én azt gondolom, hogy ez azon a módon belpolitikai kérdés, hogy ebben viszont egyet kell értsenek. Tehát én azt hiszem, hogy ha Magyarországon az továbbra is fönntartható az az állapot, hogy egymásra lehet mutogatni, és ezzel eltolni magunktól a felelősséget, ahelyett, hogy egyébként mondom, mégiscsak ők azok, akik jogszabályokat hozhatnak, ők azok, akik valamilyen módon befolyásolni tudják a közéletben mindazokat, akik az államigazgatás rendszereiben működnek.
Az a cél ezzel a demonstrációval, hogy a politikusok, bírák, ügyészek, rendőrök azt tapasztalják, hogy az erőszakos cselekedetek elleni fellépésnek van társadalmi támogatottsága?
Elsősorban azt gondolom, hogy ez a célja ennek a demonstrációnak. Nyilván, tehát azt gondolom, hogy egyfajta önbizalmat is adni a béke szerető normális állampolgároknak, hogy igenis sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ők, de az igazi cél, vagy az igazi feladat tulajdonképpen, amivel szerintem minden szervező szervezet, tehát mind a most már több mint 90 szervezet maradéktalanul elégedett lenne, az, hogyha azt látnánk, hogy sikerült egy picit tovább löknünk azt a labdát, ami most ott úgy valahol egy helyben áll, és nem látjuk azt, hogy mitől fog ebben az országban visszaállni az a fajta közrend és az a fajta demokratikus értékrend, ami egyébként az alkotmányban benne van, mégsem tudnak neki érvényt szerezni.
Bocsánat, Gábornak volt.
Jó, én csak azt tenném hozzá, hogy mondjam, a mindennapi kis erőszakok és a mindennapi kis kirekesztések vagy nagyok, ahogy ezek sem se történjenek meg, igazából ez is része, tehát én nem vagyok autós, de szoktak egymással ordibálni az utcán, vagy hogy vannak roma barátaim, akik egyszerűen nem mernek bemenni bizonyos helyekre. Ma Magyarországon, Budapesten. Ilyenek ne legyenek.
Ezen a ponton hadd kérdezzelek meg benneteket, akik hallgattok minket, hogy szerintetek, és akkor majd az SMS számot is elmondom, szerintetek lendít-e a helyzeten, békésebbé válhat-e Magyarország, hogyha sok-sok civil ember, civil szervezet október 4-én összegyűlik, és kinyilvánítja azt, a kirekesztést, a megkülönböztetést, az erőszakos cselekedeteket a politikai társadalmi küzdelmekben elítélik. Az SMS szám 0620 998 6986. Szóval az a kérdés, van-e értelme demonstrálni az erőszakmentesség mellett? Bódis Kriszta.
Csak azt akartam hozzátenni, hogy nem csak civil szervezet, hanem minden ember. Tehát itt magánszemélyeket is várunk, még mielőtt Az a tévhit elterjedne, hogy most itt a civil szervezetek majd ezt megoldják. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a civil szervezetek kezdeményezésére hívjuk össze az embereket, mindenkit, aki ezekkel az értékekkel egyetért, és ezt a kritikát szeretné például a politika felé gyakorolni. Vissza akartam térni az alapkérdésedhez, hogy a politikusok mit kezdenek majd, vagy én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha mindaddig, míg nem történik meg ez a demonstráció, addig nem kezdenének vele semmit. Ehhez képest az történik, hogy kezdenek vele, egy hagyományos diskurzusba helyezik be ezt az ügyet, tehát, hogy ezek az értékek valósak, ezt nyilván ki fogják sajátítani a politika, az átlagember azt mondja, hogy teljesen tök szkeptikus, és azt mondja, hogy ezzel egyáltalán nem érdemes, a demonstráció nem jó forma, stb. Én abban reménykedem, hogy amikor megtörténik ez a demonstráció, tehát én meggyőződésem, hogy hogy új, hogy ezzel sikerül ebből a fajta kommunikációs csapdából is kikerülni. Tehát, hogy ezt a játszmát meg lehet törni. Ezért is fontos szerintem, hogy legyen, és hogy utána mit kezdenek vele a politikusok. Hát remélem, hogy kezdenek vele valamit, és elkezdik megérteni, hogy van egy civil kontroll.
Kriszta, te szervezed is ezt a demonstrációt. Te vagy az egyik alapítója ennek az egész demonstráció mozgalom?
Úgy történt, igen, nevezzük a kezdeteket mindenképpen mozgalomnak. Úgy történt tulajdonképpen, hogy magánemberek is és civil szervezetek is többször, egyébként én több ilyen társaságban jártam, ahol arról beszélgettünk, hogy valamit kellene közösen kezdeni, mozgósítani, stb. És akkor egyszer csak július 5-e után végre megszületett egy olyan csapat, akik már magukat el is nevezték, ez volt az ez most is az összefogás, az erőszak ellen mozgalom, amiben már sok civil szervezet kapcsolódott, és amikor kitaláltuk azt, hogy a Tarka Magyar demonstráció legyen az első ilyen nagy és legfontosabb akciónk, akkor ehhez az akcióhoz már egyre több szervezet kapcsolódik, és most a Tarka Magyar demonstrációra koncentrálunk.
Ez egy jövendő ilyen társadalmi mozgalom vagy párt alapja?
Párt, biztos, hogy nem párt. Inkább arról van szó, hogy nincs igazán civil mozgalom, nincs igazán független, pártpolitikától független civil mozgalom, olyan civil mozgalom, amiben a civilek nem csak a saját területükön tevékenykednek hatékonyan, tehát ezeken a kisebb helyeken, ahol ugye szükség van rájuk, hanem az hiányzik, hogy ezek a civilek összefogjanak, és akár ilyen módon kontrollként vagy politikusként fellépjenek bizonyos helyzetekben.
Szerinted meddig kell terjedjen ez a nagy nemzeti összeborulás?
Nem vagyok idealista, nem gondolom, hogy egy országnak úgy kell élnie, hogy mindenki mindenkivel egyetért, annak ellenére, hogy sokféle. Tehát én azt gondolom, hogy egyszer meg kell mutatni, hogy vannak alapok, ami alá nem megyünk. Tehát, hogy van egy pillanat, ahol ennek az egésznek megállt lehet parancsolni, és aztán erre lehet hivatkozni később, hogy létezik egy ilyen közösség. Itt a közösségen is nagy hangsúly van.
Bakos Gábor?
Csak annyi, hogy megint a szavak, hogy nemzeti összeborulás. Szerintem ezek ilyen jól ismert közhely, unom már. Olyan rendezvény, ahol mondjuk nem kell nézegetni, hogy ki hova való, hova tartozik. És aztán meg lehet ezt másképp fogalmazni.
Gerendai Károly?
Most csak egy picit az jutott eszembe, hogy egy kicsit maradva a témánál, de mégis elkanyarodva, hogy nekem a Karta, ugye nem véletlen, hogy nem mentem el, nem írtam alá, nem tudom, mert azt gondolom, hogy a demokratikus karta, ami ugye most nemrég volt a miniszterelnök kezdeményezésére, pont azért nem tetszett, nem azért, mert a célokkal bajom volt. Azzal volt bajom, hogy tulajdonképpen nem érzem egy hiteles helyzetnek azt, hogy egy ország miniszterelnöke bebújik a civilek mögé ahelyett, hogy megpróbálna rendet csinálni ebbe az országba. Azt gondolom, hogy fordítottam, viszont szerintem egy teljesen hiteles helyzet, hogy a civilek azok megfogalmazzák azt, hogy tessék már rendet csinálni ebbe az országba, mert elegünk van az erőszakból, a kirekesztésből. És tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy valójában nekem ez az igazi karta, hogyha a klasszikus kartára gondolunk. Tehát arra, hogy milyen is volt a rendszerváltás körül a karta, az egy ilyen értelmiségi szerveződés volt, minden konkrét szervezet mindenféle nélkül. Akkoriban azt gondolom, hogy a civil társadalomból sokan voltak, akik ismerve egymást, ha valami bajuk volt valamilyen történés, akkor föl tudták hívni egymást, még talán mobiltelefon se volt, de mégis valahogy ki lehetett vinni a civileket és egyfajta társadalmi kontrollt gyakorolni. Azóta ezt kivette a kezükből a politika, és azt gondolom, hogy a 21. században tulajdonképpen azok a civil szervezetek, amik nagyon sokfélék, tehát tényleg itt a kutya-macska védőtől a kisebbségi szervezetekig, a jogvédőktől a mindenféle társaságokig. Azt gondolom, hogy ők ma a letéteményesei valamilyen módon annak a civil öntudatnak, ami igenis időnként meg kell nyilvánuljon, és igenis azt kell mondja, hogyha valami nagyon nem úgy működik ebbe az országba, hogy kéne, hogy működjön, hogy ez így nem jó, tessék máshogy csinálni.
A szinkron tolmácsot halljátok, Gerendai Károly beszélt utoljára a Tarka Magyarról, folytatjuk majd a műsort, most egy kis zene, hírek, reklám, és aztán jövünk vissza.
Amikor Las Vegasban az földön vár ránk egy angyali hely, ahol a világra köpünk majd iszonyú kéjjel, s a többi már nem érdekel.
A szinkrontolmácsot halljátok a Szeretem Magyarországot klub műsorát, a Rádió Cafén vendégeink Bódis Kriszta, aki a Tarka Magyar demonstrációnak lesz a szóvivője, egyébként író és dokumentumfilm rendező, Bakos Gábor, aki képzőművész, a Arts Fesztivált rendezte, ez a legismertebb, legnagyobb körben ismert rendezvénye, akciója, és Gerendai Károly, aki pedig a Sziget Fesztiválnak a kitalálója és szervezője. A Tarka Magyar demonstrációról beszélgetünk. Azt még Krisztától az előbb meg akartam kérdezni, hogy ez egy egyszeri alkalom, vagy ez egy tartós platform, ami majd mindig föl fognak szólalni azok, akik itt összegyűlnek október 4-én jövő héten szombaton, és mindig fölépnek majd, hogyha azt gondolják, hogy erőszakos, megengedhetetlen erőszakos események történnek, akkor, amikor valaki ki akarja fejezni a gondolatait, értékeit.
Tarka Magyar demonstráció egy lehetőség. Éppen erre lehetőség, hogy erre egyfajta mintát adjon, hogy ez lehetséges, és igen, a civil összefogás bizonyos kérdésekben szükséges, akkor, hogyha ilyen alapértékek mentén ki kell állni, vagy például a civil kontroll gyakorolni kell. Tehát ez egy hivatkozási alap és egy kezdet. Tehát egy lehetőség a Tarka Magyar demonstráció. Másrészt az, hogy a benne résztvevő civil szervezetek milyen típus, hogyan fognak össze, milyen típusú mozgalommal szerveződnek, ez egy másik lehetőség. De ez túlmutat valóban a demonstráció magán.
Jó, de ez egy ilyen harmadik erő akar lenni, vagy valami ilyesmi?
Hát a civilek mindig valamilyen erő, de a civilség szerintem fontos. Tehát, hogy nem pártpolitikai erő, hanem egy civil erő. És arra mindig szükség van, az nem nagyon van most Magyarországon.
Azt a kérdést tettem föl SMS-ezzetek, hogy szerintetek érdemes-e egy ilyen demonstrációt tartani? Bármit is változtat a helyzeten, ha a jövő héten, szombaton, október 4-én, sokan vagy kevesen, de összegyűlnek, és hitet tesznek a magyar alkotmány egyik gondolata mellett, amely szerint a kirekesztésnek és az erőszakos fellépésnek a magyar alkotmányos demokráciában nincs helye. Gerendai Károly, a kérdés az az, hogy mi az értelme szerinted egy ilyen demonstrációnak? Mennyire lehet ez egy mély lenyomat egy olyan társadalomban, ami egyébként úgy tűnik politikai ügyekben, vagy legalábbis azok között, akik politizálnak, egészen mélyen megosztott. És eleve elrendezett minden információt. Tehát az egyik oldalon vannak a bűnösök, a másik oldalon a az ártatlanok, aztán ahogy ez a politikai elkötelezettség csökken, ugye ennek a hatása is csökken, de amikor éljük az életünket, akkor ez a megosztottság tűnik meghatározónak, ha a politikáról van szó.
Hát sok szintje van ennek a kérdésnek. Én azt gondolom, hogy a leginkább, ami az értelme, az az, hogy egyáltalán visszaadni az emberek hitét abban, hogy vannak olyan alapértékek, amiket nem vehet el tőlünk a politika.
Egy demonstráció az elmúlt évek eseményeihez képest mit tud javítani a bennünk kialakult lenyomaton?
Hát azt gondolom, hogy a leginkább azt tudja javítani, hogy vissza tudja talán egy picit adni a hitet abban, hogy van esély normális mederbe visszaterelni a dolgokat, és a politikán számon kérni, vagy a politikusokon azokat a dolgokat, amik miatt őket oda küldtük, és mégsem teszik a dolgukat megfelelően, elégedetlenek vagyunk velük, hiszen amikor megválasztottuk őket, akkor arra is felhatalmaztuk őket, hogy mondjuk az alkotmányt betartassák ebbe az országban, és hogyha ezt nem teszik, nem tudják tenni, nem akarják tenni, nem tudom, hogy milyen dolgok vezérlik őket ezzel a kapcsolatban, akkor hogyha meg tudja mutatni azt a társadalom, hogy ezzel elégedetlen egy ilyen demonstrációval, akkor azt gondolom, hogy az sokat jelenthet mind a politikusok felé, az ő gondolkodásukban, hiszen mégiscsak a választóikról van szó, és hogyha azt látják, hogy valóban tömeges az elégedetlenség, akkor talán egy picit máshogy állnak ehhez a kérdéshez. A másik részről pedig az embereknek is, hogy legyen egy picit, mert én azt látom, hogy iszonyú apátiában van ez az ország. Tehát mindenki azt gondolja, hogy úgyis mindent eldöntenek a fejünk fölött, úgyis az lesz, amit ők akarnak, és azt gondolom, hogy ez nem mehet így, tehát nem szabad hagyni, hogy ezt elfogadja a társadalom.
0629986986 a telefonszám. A kérdés az, van-e értelme a Tarka Magyarhoz hasonló demonstrációt tartani, ilyen típusú demonstrációt tartani, amely jövő héten október 4-én lesz az erőszak elleni demonstrációként. Egy SMS-ezőnk szerint igen, mindenképpen van értelme, ne csak a rosszabbik mutassa meg magát, írta Béla 18 óra 12-kor jött meg az SMS-e. Viszta, ilyenkor örül a lelked, vagy ilyenkor mit gondolsz, hogy egy az még nem sok, vagy azt gondolod, hogy egyel több ember gondolja, fejezi ezt ki?
Nagyon érdekes, hogy különféle reakciókat kapok leveleket, amikben, hogy végre, jaj, de jó, hogy ezt csináljátok, és itt vagyunk, és számíthatunk rá, mit tudunk segíteni. A másik, ez az apátia, hogy ennek nincs értelme, mert hogy úgyis a fejünk fölött eldöntik, akkor ilyenkor bennem elindul ez a fajta nem is tudom, tehát ez a meggyőzés, hogy én nekem viszont meggyőződésem, hogy ezt nem lehet hagyni. Tehát addig lehet ezt velünk csinálni, amíg nem mutatod meg, hogy nem lehet. És hogy ez a másik irány, a harmadik általában ez az átpolitizáltság, amire tényleg csak azt tudom mondani, amit eddig tettünk annak érdekében, hogy senki ne uralhassa le pártpolitikai érdekek mentén ezt a demonstrációt. Ha megengeditek, akkor elmondom, hogy például Béla mikor csatlakozhat hozzánk. Tehát október 4-én 3:30 gyülekezünk a Gödör klubnál. Innen fogunk vonulni az Andrássy úton a Hősök terére. Nem lesznek beszédek, egy beszéd lesz az elején, ami elmondja tulajdonképpen mindazt, amiről eddig kommunikáltunk. Ez elmúlt hetekben. A Hősök terén a nyilatkozat szövegét fogjuk fogadalomtételként együtt elmondani. Mindenki behelyettesíti a nevét, és ez azt hiszem egy olyan közös élmény, nagy közösségben hitet tenni alapértékek mellett, ami mindenképpen erős.
Mi a szöveg lényege?
Hát az, hogy az erőszakmentesség és a megkülönböztetés az nem helyes, és olyan országban akarunk élni, aminek ez az alkotmányában egyébként benne van, és hogy ezzel egyetértünk, és mindent el fogunk követni, hogy ezt be is tudjuk tartani. A másik, hogy mindenkit arra kérünk, hogy hozzon magával egy színes ruhadarabot, vagy anyagdarabot, textildarabot, mert ezt szeretnénk, hogyha a fejünk fölé emelve ki tudnánk fejezni azt, hogy nagyon sokfélék vagyunk, tarka magyarok vagyunk. Erről majd fog készülni egy légi felvétel, vagy egy magasból készített felvétel, hogy emlékezzünk erre a napra.
Beszéljünk most másról, mert én úgy érzem, hogy ezt a témát részben kibeszéltük, részben meg amiről most beszélnénk, titkosításokról, meg titkosszolgálati háborúról, azt tulajdonképpen azt hiszem, hogy látszólag távoli téma valójában, meg talán egy ugyanolyan politikai küzdelemnek, meg ugyanolyan valami fajta másik Magyarország működésének az árnyképe, amely talán összefügg azoknak az indulatoknak az elhatalmasodásával is, amit egyébként adott esetben erőszakos utcai demonstrációként élünk. Még nem mondom azt, hogy a kettő ugyanaz, de roppant érdekes, hogy ez a két folyamat ez egy adott ponton összeérni látszik, legalábbis abban az értelemben, hogy az ember ezt laikusan megéli, lehallgatnak, titkos háború folyik a háttérben, egyébként még a demonstrációkat is erőszakosan megzavarják emberek, vagy pedig a rendőrséggel kerülnek olyan összetűzésbe, amely egy időt ennél laikusként értelmezhetetlenné teszi azt, hogy ki ütött először, ki az, aki túlzott erőszakot alkalmazott, az a demonstráló, aki adott esetben dühében a rendőröket először leköpi, aztán nagy Isten utcakövet dob rájuk, vagy az a rendőr, aki aztán beindul és rendet teremt, és mindenkit megüt, aki az útjába kerül. Ugye ez egy óriási vitam a társadalomban, Gerendai Károly. Abban az országban, ahol ugye ilyen demonstrációk történnek, ott tulajdonképpen már csak habatortán egy ilyen titkosszolgálati háború, amit az elmúlt hetekben kiderült. Nem?
De, illetve hát egy picit bonyolultabb ez a kérdés is, de ha megengeded, még annyit a Tarka Magyarhoz visszautalnék, hogy ezt nem mondtuk el, azt hiszem, hogy a tarkamagyar.blog.hu-n egyébként minden információ erről a jövő hét szombati demonstrációról megtalálható, a nyilatkozat szövege is, forgatókönyv is, mi lesz, hogy lesz pontosan, tehát bárkit érdekel, akkor egyrészt ugye mindenkit szeretettel várunk ott, másrészt meg onnan további információkat még megtudhatnak róla, és akkor visszatérve a mostani témához, hogy egy picit átkössem a dolgot, tehát én azt hiszem, hogy ugyanúgy, ahogy, tehát hogy ott vannak az alapok megint csak, hogy van-e valóban megfelelő jog és közbiztonság, itt elsősorban jogbiztonság most a titkos szolgálatok részénél Magyarországon, mert hogy ahogy az teljesen normális, azt gondolom, biztos ti is hallottátok ezeket az összeesküvés elméleteket, például azokkal a randalírozókkal kapcsolatban is, akik ugye időnként csatatérre változtatják Budapest utcáit, hogy az egyik oldal ugye azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ők is valójában fizetett bérencei a titkos szolgálatoknak, és mindig azért mennek ki, hogy eltereljék az egyéb politikai problémákról a figyelmet, a másik oldal azt mondja, hogy nem, ezek a jobb oldal által gerjesztett szélsőségesek, akiket igenis titokban támogatnak, és a nem tudom, és folyamatosan megy ez az egymásra mutogatás, és ebben is a felelősség elkenése, miközben azt gondolom, hogy hát nagyon egyszerűen tulajdonképpen köztörvényes bűnökről beszélünk. Abban az esetben is, amikor a rendőr véd, és valójában bűnt követel, sőt nála azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez még szigorúbban, hiszen ő ráadásul ugye visszaél ebbe az esetben a hatalmával. Azt gondolom, hogy azt is ugyanúgy meg kell büntetni, és nem elmosni a felelősséget, nem letagadni, elmismásolni, nem egymásra vallani, és így tovább, mert ezzel tulajdonképpen annara mutatunk példát, hogy ebbe az országban meg lehet csinálni ezt. Ugyanez a másik oldalon is, hogy amikor egyébként, hogyha valakinél azt látjuk, hogy nekiesik a rendőrnek egy husánga, utána meg a bíróság azt mondja, hogy hát ő tulajdonképpen nem is bántotta, vagy hát csak olyan épp, hogy meg hát ez még az állampolgári joga, vagy hogyha fordítva a rendőr esik neki valakinek egy gumibotta vagy egy viperával, akkor megint csak ezt megúszhatja, akkor azt gondolom, hogy elhisszük egy idő után ebbe az országba azt, hogy itt bárki bármit megtehet üntetlenül, és akkor innen gyűrűzik tovább ez a dolog, hogy hát akkor egyébként lehallgatni már miért ne lenne szabad, akkor már mit tudom én, lopni, csalni, és így tovább. Tehát hogyha ha különben nincsen semmilyen szinten ezeknek következménye, akkor, és én azt látom, hogy ez az egész kérdés számomra, ez a bizonyos, most már térjünk tényleg erre a lehallgatásos vagy titkos szolgálati botrányra. Ez megint azért izgalmas, mert hogy itt most azt látom, hogy elkezdődött megint egyfajta ilyen dobálózás egymás felé, miközben végre azt szeretném látni, hogy valaki valamilyen módon világosan megfogalmazza ezzel kapcsolatban a jogi helyzetet. Történt-e bűncselekmény? Igen, akkor ki követte el, milyen bűncselekményt, és végre számon fogják-e rajta kérni? Kinek az érdekében szolgált ez, ki volt a felbújtó, ki nem volt, egyáltalán mi a valós helyzet, mert hogyha úgy próbálnám nyomon követni a történést, akkor attól függően, hogy melyik oldalnak a szócsövét olvasom, vagy hallgatom, vagy látom, attól függően teljesen más értelmezésben, tehát már az van, hogy ez csak egy hazafias cselekedet tulajdonképpen, hogyha valaki a másik, hogy hát ez valójában a másik oldalnak a klasszikus, nem tudom,
zsarolása
és a tényleg, hogy itt szegény embereket megpróbálnak politikai úton titkosszolgálati eszközökkel zsarolni, és nem tudom milyen helyzetbe hozni, és miközben hát így, én azt látom, vagy ami eddig hozzám ebből tényként eljutott, az az, hogy itt egyébként egy milliárdos és az érdekköre belekeveredik a másik oldalon, információk gyűjtésével bíznak meg politikai szereplőkről és közéleti szereplőkről cégeket. Az a cég az egyáltalán nem értem, hogy foglalkozhat ilyennel, van erre ma jogi szabályozás megfelelően. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdés, amiben már megint a vetítés az, ami rögtön beindult, és nem arról beszélünk tényszerűen, hogy különben mire van lehet, és mire nem, mert nyilván minden országban vannak titkos szolgálatok, minden országban felmerülnek olyan helyzetek, amikor valószínűleg elébe kell menni szituációknak, és ezt azzal lehet megelőzni, hogyha valakit lehallgatnak, de minden bizony ezek valahogy szabályozva vannak, hogy mit lehet és mit nem lehet. Mégis erről sokkal kevesebb szó esik, hogy nálunk ez hogy van szabályozva. Nekem ugye a kedvencem az... miről említettük, hogy majd beszélni is fogunk, amikor elkezdenek titkosítani információt. Tehát, hogyha végre valamit megállapítanak ebbe az országba, valamit kivizsgálnak, valamire jutnak, akkor is azt mondják, hogy hát, ja, hát akkor ezt viszont titkosítjuk. Tehát ez már nem tartozik az emberekre, teszik ezt azok az emberek, akik különben minket képviselnek ott. Megválasztjuk őket, azt mondjuk, hogy menjél oda, képviseljél engem, derítsd ki az igazságot, irányítsd ezt az országot úgy, ahogy az én érdekem. És ehhez képest ez az ember azt mondja, hogy hát rád ez az információ nem tartozik. Ez valami olyan, amitől véletlenül még nem választanál meg engem legközelebb, úgyhogy inkább titkosítom. És szóval azt gondolom, hogy tehát addig, amíg így működik ebbe az országban minden, és mi meg ezt minden egyes alkalommal hagyjuk, és azt mondjuk, hogy hát közülük lehet választani, vagy legközelebb is vagy elmegyünk, vagy nem, addig itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem fog semmi megváltozni.
Gerendai Károly szólt hozzá a helyzethez, Krista. Az nagyon érdekelne, ugye te egy filosz vagy, és mondjuk téged az erőszakos megnyilvánulások azok megérintenek. Azt mondtad, hogy eleged van, és ezért elkezdtél szervezni egy mozgalmat, a Tarka Magyart. Jövő héten lesz a demonstráció, tehát ez a dolog kifejlett, eléri a csúcsát, célját, és erről sokat fognak beszélni. Téged ez a titkosszolgálati lehallgatósdi, egyetlen ez a titkosítási kultúra, ami Magyarországon kialakult az állam részéről, ez így nem indít meg? Tehát ettől nem jutott eszedbe az, hogy valami itt nagyon bűzni? Csak kíváncsi vagyok, hogyha az ember civil, és mondjuk a politikát így kívülről fogyasztja, akkor mi az, amitől erre azt mondod, hogy hát ez már tényleg gáz?
Azt hiszem, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy én bármit megtudhatok ennek a botrányok a kapcsán a titkosszolgálatok működéséről. Gyakorlatilag éppen arról van szó, és erre már azt hiszem, hogy ilyen kifinomult érzékrendszerem van, hogy megérzem azt, hogy lényegről van-e szó, vagy pedig politikai pankrációról. És politikai pankrációra nincs időm, tehát gyakorlatilag megvárom, míg az események és több ilyen esemény egyszer csak elhal. Egyszer csak már nem annyira a hírek közepén, és semmit az égvilágon nem tudunk meg.
Szerinted az életünk minőségét meghatározza az...
Szennyezi.
De minket ez nem érdekel. Nem érint, nem fontos...
Hát az a baj, hogy tulajdonképpen az én magatartásom sem feltétlenül jó, ez a védekező és negligáló magatartás, bár bizonyos szempontból még azt gondolom, hogy olyan értelemben jó, hogy felülni állandóan ennek a játéknak, az lehet, hogy ugyanolyan probléma. Tehát, hogy állandóan belevetni magunkat fölösleges játékokba, és fölöslegesen fecsegni arról, hogy itt mi történik. Most bocsánat, nem akarom minősíteni ezt a beszélgetést, de hogy van egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen ez erről szól, minél több embert berántani ebbe a pankrációba, és aztán, amikor már ezt lecsámcsogtuk, és semmit az égvilágon nem tudtunk meg, semmi nem fog kiderülni, akkor egyszer csak ugrunk, és előhúzunk egy másik játékot.
Bakos Gábor, aki játszik a műanyag kupakkal. Igen.
Hát én csak általánosságban tudok hozzászólni, hogy titkolózások közepette és hazugság közepette élni, az szerintem nagyon rossz. Van egy ilyen közhelyem, hogy titok nincs, csak hazugság. Ez persze van, amikor igaz, van, amikor nem. Azt tudom, hogy rettentően deprimáló és nagyon befolyásolja azok életét, akik abban vannak. És szerintem ez valószínűleg erre a helyzetre is igaz. Nyilván idealista vagyok ebben a kérdésben is, de meg hogy tudjuk, hogy mi az, hogy államtitok, meg nem tudom, vagy valamilyen képünk van róla. Az biztos, hogy a titkolózás dodonaian nem egészséges.
Uh-huh. Az a botrány, ami most kialakult, ha ezt olvasod, akkor ez meglep, megtudsz valamit, amit eddig így azért nem tudtál, vagy ahogy a Krisztel, tök hidegen hagy.
Ez nem egészen fontos. Nagyon felidegesít.
De megligálod.
De igen,
én nem megyek bele a játékba.
Bocsáss meg.
Nem, tök halál, komolyan mondom.
Javítom, tehát hogy én azt mondtam, hogy nem megyek, nem vagyok hajlandó ebben a játékban
lefolyni. Bakos Gábor.
Nem, válaszolt helyett.
Okay.
Érdekel, de egyébként nem lehet az egészről tudni semmit. Én inkább így ezt látom.
Nincs is benned egy picit se az a hit, hogy
de, reménykedem, hogy majd kiderül.
Ha olvasok, akkor egyszer
de,
csak rájövök.
Természetesen igen, az a fajta vagyok, aki spallja a híreket, de egyelőre azt látom, hogy iszonyú nagy káosz van.
Jövünk vissza a Szinkron Tolmácsot, halljátok a Szeretem Magyarországot klub műsorát a Rádió Cafén. Mindjárt folytatjuk.
Rádió Café. Van barátod.
Everybody come in. Right. Life's not
szinkrontolmácsot halljátok, amelynek vendége Bódis Kriszta, Bakos Gábor és Gerendai Károly. A titkosszolgálati botrányokról beszélgetünk, meg majd szeretnénk szóba hozni az állami titkosítási politikát és annak a sajátosságait. Én ezutóbbihoz szeretnék hozzászólni, Kózián Péter vagyok, ennek a műsornak a vezetője. Állandóan azon vitatkozunk, nemrég a kormány is beterjesztett egy törvényjavaslatot, hogy akkor a titkos iratokat, azokat nem három évente, hanem 5 évente kellene felülvizsgálni, hogy nem egy titkosszolgálati szervezetnek kell ezt csinálni, hanem egy másfajta bizottságnak, stb. Mi lenne akkor, és én azt gondolom, hogy ez a dolog nem vezet sehova se, mert állandóan azon fogunk vitatkozni, ez az új titkosszolgálati törvény egyébként bizonyos tekintetben progresszív, mert megpróbálja szabályozni ezt az egész folyamatot, és nem hagyja, jól láthatóan a politikusok korlátokat szabnak a titkosszolgálati szakmai vezetőknek, mindenre azt mondják, hogy ez titkos, de itt nem csak a titkosszolgálatokról van szó, hanem gyakorlatilag az utolsó minisztériumi alosztályvezetőről is, aki a mai gyakorlat szerint nagyjából laikusként mondhatjuk, ezt mindenre ráteheti azt, hogy titkos. Ugye jelenleg még akár kormány előterjesztések is, meg szakértői anyagok is titkosnak minősülnek, tehát fogalmunk sincs arról, hogy adott esetben a kormány milyen változatok között dönt, hogy újságíró ezt megjelenteti, akkor titoksértést követ el. És akkor ezeket a kormányok, meg a politikai erők, meg a civilek is mindig a törvények módosításával akarják megváltoztatni. Mi lenne akkor az én radikális javaslatom az az, hogy azt mondanánk, hogy A. semmi sem titkos, B. aki azt gondolja, hogy az ő általa hordozott információ, nála levő információ, ez titkos, annak egy erre kijelölt bírósághoz, bírósági rendszerhez, fellebbviteli rendszerrel együtt kellene fordulnia, és ennek a bíróságnak kellene eldöntenie azt, meghallgatva pró és kontra érveket, hogy az tényleg titkosítható információ-e. A nemzetbiztonsági ügyekben meg nyilván egy zárt bíróság, zárt ügyészség, stb. Ma is így működik ez. Ma is, hogyha ilyen ügyekről van szó, ha egy kémnek a perét kell tárgyalni, akkor is speciális bírók ítélkeznek ebben, tehát ennek van egy kialakult gyakorlata. Tehát, hogy A. minden nyilvános, B. csak az titkos, amire a bíróság azt mondja, hogy titkos, és innentől, és az igazságszolgáltatás keretein belül kell pro és kontra érvek formájában megvívni azt a csatát, hogy mi legyen titkos, és ugyancsak meg lennének annak a keretei, hogy rendszeres időközönként a bíróságnak kellene felülvizsgálnia, vagy döntenie abban, hogy valami titkos-e még mindig, vagy nem, és ez azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal annak, aki mondjuk titkosítani akar, meg kéne védenie érvekkel azt, hogy az a dolog, amiről ott szó van, aminek nem kell nyilvánosság elé kikerülnie, az azért kell, hogy titkos legyen, mert, és akkor itt érveknek kell sorakozni, és nem az lenne könyökből, hogy 30, meg 50 év, meg 90 év, ugye az elmúlt években nevetséges történetek zajlanak le arról, hogy 90 évre titkosít a kormány valamit, majd a közvéleménynél ez kitudódik, és aztán kiderül, hogy holnap után már nyilvánosságra lehet hozni azt, ami 2 hete még 90 évre volt titkosítva. Gerendai Károly, akinek ez kedvenc témája.
Hát az egyik témám, amit szeretek fölháborodni.
Ez jó ötlet, amit mondtam?
Én megvettem az ötletedet, annyiban azért kiegészíteném, hogy nyilvánvalóan van egy olyan kategória, ezek az úgynevezett ilyen nemzetbiztonsági információk.
Jó, csak nálunk ez is gumifogalom,
igen, csak ez is sajnos nincsen definiálva, de hogy azzal egyet értek, hogy hát nyilván mondjuk személyekre vonatkozóan, akik egyébként mondjuk bármilyen hírszerzési egyéb tevékenységet végeznek, vagy fedett nyomozást, ilyesmit, azokra vonatkozóan kilétükre, tevékenységükre nem biztos, hogy szerencsés a közzé tenni az információkat. De egyébként nem tudok ezen fölül szinte semmilyen más információt elképzelni ebbe az országba, ami nem tartozik rám, meg rád, meg mindannyiunkra. Mert hogy ez a mi országunk. Tehát azt gondolom, hogy a mi életünket befolyásoló tényezőkről van szó. Teljesen mindegy, hogy éppen azt vizsgálják ki, hogy mondjuk a Gripen ügyben megkenték-e a politikusokat, vagy azt, hogy a nem tudom, a most
Strabag
mik voltak.
De
bármi mást, azt gondolom, hogy, tehát, hogy az nekem az nonsens, hogy tulajdonképpen azt mondhatja valaki, aki vagy érintett, vagy nem abban az dologban a végeredményét tekintve, hogy én ezt most mondjuk 30 évre eltitkolom előled, aztán majd, amikor én már rég nyugdíjba mentem, sőt, már az is lehet, hogy nem is élek, akkor majd egyefene kiderülhet, hogy engem jó megkentek, de most, amikor, hogyha ez kiderülne, akkor miatt nem választanának meg újra, akkor most inkább titkosítom, és nem mondom el ezt az információt nektek. Szóval én azt gondolom, hogy ez egyszerűen nonsens. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez egy bármilyen normális demokráciában ez a szabályrendszerbe belefér.
lehet. Lehet, hogy vannak más országok is, ahol ez egy elfogadott tény, de hogy ott is rosszul van, akkor az meggyőződésem, mert mégiscsak ez rólunk szól. Tehát ebből a szempontból ezt nem lehet nem figyelembe venni, illetve hát látszik, hogy lehet, mert hogy ezt megteszik simán a fejünk fölött.
Bakos Gábor?
Nem tudok újat mondani. Nekem tetszik az, hogy nincs titok. Uh-huh. Ez tetszik.
És akkor meg kell védeni a bíróság előtt?
Nem tudom, aki a bíróság, figyelj, ha már... Tehát az már eleve nem titok, nem? Tehát, hogyha két ember hallja, akkor az már nem az úgyse.
Persze.
Aki pedig magába tartja, az meg megbetegszik tőle. Tehát nem, tényleg, szóval, hogy ezt meg, én ezt a részét uh-huh. megvettem, uh-huh. nem tudom, a bíróság az kevésbé tetszik.
Uh-huh. Krista?
Kérdezni szeretnék, szerinted miért nem így működik? Mert hogy elég...
Ez egy érdekes dolog. Nekem a kedvenc történetem az a Brüsszel, ahol ugye elvileg az Európai Bizottság az egy ilyen a európai népek közösségét, meg demokratikus értékeit kifejező testület, és ez a testület, ez közben Gerendai Károly egy...
Berepült egy poloska.
Egy poloskában.
Éppen a titkosításról beszélgetünk.
Szóval, hogy Brüsszelben óriási csaták vannak azon, hogy az Európai Bizottság tagjainak ezeket a gyűléseit, tehát ez a kormányülés gyakorlatilag, ezzel mit kezdjenek? Lehet-e róla tudni, vagy nem? És nagyon érdekes a front. A skandináv országok, azok azt mondják, hogy mindent a nyilvánosság elő, hogy a Bakos Gábor az előbb fogalmazott, hogy tényleg csak azt, ami a nagyon titkos, azt nem kell nyilvánosságra hozni. A jellemzően a spanyol, olasz, francia, sok esetben a brit kormányképviselői, akik ugye ott ülnek, vagy az onnan származó biztosok, azok meg ellenzik az egészet, és azt mondják, hogy a titoknak lennie kell, az Európai Bizottság ülései, meg a mit beszéltek a halászati tarifa megváltoztatásáról, az ugyanúgy titok, mint hogy azt beszélték meg, hogy nem tudom én, egy EU nagykövetet Afganisztánban fogva tartanak, és akkor milyen titkos akciót lehet kialakítani arra, hogy kiszabadítsák. Tehát minden titok, és ennyiben ez egy társadalomtörténeti hagyomány, hogy a skandinávoknál gyakorlatilag ezek ilyen jól hangzó történetek, hogy bemész a minisztériumba és elkéred az előterjesztést, azt, amit éppen a kormányülésre gyártanak.
Tehát föl kell tegyék, ha jól tudom, az internetre, mielőtt.
Próbálkozzunk ezzel Olaszországban, vagy mondjuk akár Franciaországban, ami egy híresen ilyen etatista, meg államtitok központú ország, hát ott úgy kipenderítenek, a sajtó sem mer ilyeneket csinálni. Úgy kipenderítenek, nem tudom, nem is a titkosszolgált, már a portás kipenderít.
Gyanítom, hogy ez a titok, ez hatalmi kérdés. Tehát minél inkább titkolok, valami szükségem van a titkokra, tehát arra, hogy ne lássanak bele, hogy én hogyan döntök, hogyan lépek, annál inkább ki vannak nekem szolgáltatva azok, akik ugye nem tudják ezeket az információkat, annál inkább persze vissza is élhetünk velük, akkor ez mindenképpen egy despotikusabb megoldásmód, és mivel én a demokráciában hiszek, ezért sokkal inkább hiszek abban, hogy elég felnőttek az emberek ahhoz, hogy elbírják viselni a titkok nyilvánosságát.
Azt mondják a titkosszolgálati szakértők, hogy ez egyébként ugye a kommunista időszakban lehallgatott emberek anyagainak nyilvánosságra kerülése is ugyanez a probléma. Úgyhogy az emberek elkövetnek hibákat, vétkeket. Ha minden kiderül, amit a titkosszolgálatok meg tudnak, nekik meg kell tudni, mert nem tudhatják, hogy a jövőben mi fog bekövetkezni, amihez kell bizonyos információ. Szóval ha minden kiderül, akkor itt a szenny árasztja el a közéletet meg a magánéletet.
Bocsánat, hogy én egy máshonnan jövő példával jövök, de szerintem mindenki érteni fogja, hogy honnan jövök. Az üzlet világában ez nagyon szépen és nagyon jól szabályozva van. Mégpedig azon a módon, hogyha van egy magánvállalkozás, akkor annál az üzleti titok az egy teljesen elfogadott és normális információ, mert hogy az az ő személyes érdekei sérülhetnek, vállalkozás érdekei, hogyha kitudódik. De azt gondolom, hogy ez a helyén van kezelve, azáltal, hogy itt valakinek a magánügyéről van szó. Abban a pillanatban, hogyha mondjuk egy részvénytársaság van, ami mondjuk tőzsdén jegyzett nyilvános részvénytársaság, akkor pedig az törvény tiltja, hogy bármit eltitkoljon mind az ő részvényesei, mind a lehetséges részvényesei elől, mert hogy ebből a szempontból nyilván az befolyásolná az ő részvényárfolyam alakulását, bármit, hogyha olyan információ birtokában lennének, amit nem hoznak nyilvánosságra és nem tudatnak a részvényesek. Én azt gondolom, hogy ez egy tiszta helyzet, ugyanezt kéne leképezni igazándiból a demokráciában. demokratikus országokban is, hogy mi vagyunk ennek az országnak a részvényesei. Mi vagyunk a választók, mi vagyunk az adófizetők, mi vagyunk. Tehát ilyen értelemben a mi képviseletünkben ülnek ott emberek, és hozzák a döntéseket. Hogyha ők bármit eltitkolhatnak előlünk, ami egyébként a mi részvényvásárlási vagy szavazati hajlandóságunkat befolyásolná, akkor ők bűnt követnek el, tessék őket megbüntetni ugyanúgy, mint ahogy adott esetben a részvénytársaságok vezetőivel teszik ezt. Hogyha pedig majd az ő magán ügyeikről van szó, és nem minket képviselnek, már nem politikusként mennek oda, akkor meg lehet titkolózni, mert akkor az az ő magán érdekszférájuk. Addig, amíg ez a két dolog összekeveredik az én fejembe jogosan azok után, hogy nem hajlandók megosztani velem ezeket az infokat, akkor én azt gondolom, nyugodtan gondolhatom azt, hogy bizony ők a magán érdekeik miatt titkolóznak előlem, miközben én is részvényes vagyok.
Krista?
Örülök, hogy szóba hoztad az elmúlt rendszer ügyeit és titkait, és azt, hogy elárasztanál szennyországot, akkor Bakos Gáborra hivatkozom, hogy a titok, láthatjuk, hogy mérgez. Tehát az, hogy nem beszéltük ki ezeket a dolgokat, hogy itt mindenki azt gondolta, hogy jaj, ezek ilyen bocsánatos bűnök, hát bocsánatos bűnök csak ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani, például el kellene mondani, hogy mi történt. Tehát az, hogy ez a folytonosság mesterségesen meg lett szakítva az előző generációk között, tehát a generációk között egyáltalán, de ez egy ilyen történelmi folytonosságnak a megszakadása is. Ezt láthat, szerintem az, hogy itt tartunk, az ennek az oka is. Tehát az, hogy én nem kérdezhetem meg az apámat, hogy apa, hogy volt ez, mert nem szokás ebben az országban ezt a kérdést föltenni, mert semmilyen szinten nem szokás, ez hihetetlenül probléma, és hát én kibeszélés hívő vagyok, tehát ez mindenképpen a titkoknak ilyen módon, ezért kell nyilvánosságra kerülni, a társadalmi lelki egészség okán kell, nem azért, mert vájkálni akarunk, meg ki akarjuk használni, és ennek lehetne keretet teremteni.
Károly?
Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott, hogy visszakössek a másik témánkhoz, ami ugye ez a mostani lehallgatási botrány kérdéskör, hogy megint az, amit még látok, hogy pont azért, mert nincsenek tiszta helyzetek, és lehet titkolózni, ezért a másik oldalról, hogyha meg mégis valami napvilágra kerül, akkor még beindul az a gépezet, hogy akkor viszont elmaszatoljuk. Elkezdünk bedobni folyamatosan értelmezhetetlen információkat, egymásra mutogatni, mellé beszélni, hogy akkor legalább ne értse senki, hogy mi van, és akkor ezzel tulajdonképpen el lehessen terelni egy idő után a szót a lényegről, mert hogy ma egyszerűen olyan szabályrendszer van, aminek az a lényege, hogy kifelé vannak szabályok, befelé nincsenek. Tehát ugye, és itt mondhatnám a pártfinanszírozástól kezdve bármit, hogy ugye az egyik oldalon az természetes, hogyha a magánember az nem tartja be az adózási rendet, vagy a bármit, akkor arra ki van találva, hogy hogyan büntessük. Más kérdés, hogy persze, sajnos nem tartja be, még így is nagyon sok ember is vállalja ezt a kockázatot, de hogyha befelé történik ez a dolog, akkor még azt sincs kitalálni, hogy mit kell betartani. Tehát arra sincsenek egyértelmű szabályok, illetve ilyen egészen légből kapott életszerűtlen szabályok vannak, hogy mondjuk egy kampányt 386 millió forintból kell maximum lebonyolítani. És miközben mindenki röhög rajta, hogy hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet ennyiből, mégis fönntartjuk ezt a látszatot, hogy hát ez tök jó, mert így aztán legalább mindenki tudja, hogy ez hülyeség, úgyhogy nem kell majd megmagyarázni, hogy miért csaltunk, meg miért loptunk, meg miért hazudtunk, mert hát végül is nyilvánvaló hülyeség a szabályrendszer is maga.
Igen, de a kérdés az az, hogy mit lehet a civil világnak tenni ezzel a dologgal szemben, mert hogy ugye erre nehéz demonstrációt szervezni.
Tehát mire?
Arra, hogy a titkosságokat, a titkos dolgokat oldják föl, hogy a politikusokat rákényszeríteni arra, hogy ezt a kérdést mondjuk abból a szempontból rendezik.
De most lehet nehéz szervezni, de nézd meg például a TASZ-t, aki egyébként ugye azt csinálta, hogy megtámadott jó néhány ilyen helyzetet, amikor azt gondolta, hogy igenis rá tartoznak.
Nagyon érdekes, ugye a TASZ megnyert egy pert most nyáron.
Ezt mégse adták ki neki.
Igen, és a Nemzetbiztonsági Hivatal továbbra sem adta ki neki azt az információköteget, amelyről a bíróság jogerősen azt állapította meg, hogy ki kellene adni.
De azt gondolom, hogy ez akkor is egy precedens, ami arról szól, hogy a legközelebb talán elkezdenek elgondolkodni a döntéshozók. Hogyha el szeretnénk kerülni ezt, hogy az egész ország előtt égjünk, és szembe kelljen köpni magunkat, hogy gyakorlatilag nem tartjuk be a bírósági ítéleteket, akkor, mert hogy egy ilyenkor oda lehet menni végrehajtóval, és el lehet hozni. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ezt fogja tenni, amíg nem tette meg a TASZ. Azt gondolom, hogy akkor talán módosítanak magukon a szabályokon is, mert hogy mégiscsak azt gondolom, hogy valahol a végén egy működő országnak az egy feltételrendszer, hogy legyenek valamilyen szabályok, amik természetesen életszerű, betartható szabályok legyenek. De azt gondolom, hogy igenis a civileknek például a TASZ a legjobb példa, hogy vannak eszközeik. Nyilván az már egy végső eszköz, amikor már demonstrálnak a civilek, mert akkor azt látják, hogy az egyéb eszközök nem feltétlenül működnek, mint ahogy a Tarka magyar esetében is ez egy végső eszköz. Tehát nem azt mondtuk, hogy egyébként szerintünk nem bíróságon, vagy rendőrségen, vagy különböző helyeken kéne kezelni ezeket a helyzeteket, hanem azt látjuk, hogy nem kezelik ezeket a helyzeteket a helyükön, ezért gondolom, hogy ki kell menni minden több embernek, és fölemelni a hangját.
Egyébként ez tök érdekes, hogyha ezekre, ugye az erőszakosság elterjedése Magyarországon, erre sokan, ugye minden relativizálódik, kinek az fáj, hogy emberek felszedik az utcakövet a demonstrációk során, vagy a politikai rendezvények során, kinek meg az fáj, hogy a rendzavarókat a rendőrség kíméletlenül és válogatás nélkül bántja. Ugye abból következően, amilyen Magyarországon ma a titokkultúra, a rendőrségnek semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy kiadja azokat az információkat tulajdonképpen akárkinek is, nem is csak Gerendai Károlynak, vagy Kócián Péternek, hanem bárkinek, mint egy erre hatalmazott civil szervezetnek, bíróságnak, egyebeknek, és miután nem tudjuk, hogy mi történt a háttérben, ezért innentől kezdve bármilyen mitoszt, elképzelést, kritikát pró vagy kontra föl lehet építeni, azt lehet mondani, igen, a rendőrség jól cselekedett, nem, a rendőrség nem cselekedett jól, miután semmiféle információnk nincsen, ugyanúgy, mint ennél a lehallgatási botránynál. Ezért aztán ülünk itt és nézünk, és a véleményünk kerül az előtérbe, hogy mit gondolunk erről az egészről. Tehát, mint hogyha sose jutnánk egyel tovább ebben az egészben, mintha nem lenne egy külső erő, amely valahogy hatna arra, hogy végül is a dolgok egy kicsit jobban kiderüljenek, mint ahogy maguktól ki akarnak derülni.
Szerintem ez a szerepe a civileknek pontosan, hogy akár ilyen speciális civil aktivitás mentén bizonyos visszásságokra felhívják a figyelmet. Nem feltétlenül tömegdemonstráció, hanem tényleg bizonyos civil szervezetek egyszerűen értenek ahhoz a témához, és észreveszik rögtön, hogy hol vannak a torzítások, hogy gyanakodnak, és ezért föllépnek emellett. Most az én érdeklődési körömből hagyhozok egy példát, és ez még ráadásul kapcsolódik is a Tarka Magyarhoz bizonyos szempontból, a nők elleni erőszak. Tehát például az, hogy egy társadalom erre egyáltalán nem figyelt, vagy nem értették, hogy mi történik, erről ahhoz kellett egy civil szervezet, akik fölhívják ezekre az esetekre a figyelmet, magyarázzák ezeket, majd a kormánytól, illetve a törvényhozókat bizonyos lépésekre kényszerítik, javasolnak bizonyos lépéseket, hogy ezt hogyan lehet, illetve a társadalmi közbeszédbe behozzák ezt a problémát. És hogy ez nagyon fontos, hogy legyenek ilyen erős civil kezdeményezések, amik speciális ügyekben tudnak, mint ahogy a TASZ, vagy mint ahogy a NANE, a nők elleni erőszakban tudjanak föllépni. Egyrészt nem kell tömegdemonstráció, mert a tömeg az úgy fog értesülni, hogy fogja hallani az ő véleményüket, az ő hozzáállásukat, és az biztos, hogy egy tisztább információ lesz a helyzetről, mint amit egyébként ami egyébként nem derül ki.
Gerendai Károly? Mert
én csak azt tudottam mondani, hogy egy picit ugye fura dolog a médiában a médiát szídni, vagy számon kérni rajta bármit, de azt gondolom, hogy a másik része az, hogy ugye ehhez még önmagában még mindig kevesek a civilek, hogyha nincs egy közvetítő közeg. Mert hogy azért a médiának ez lenne az elsődleges feladata, azt gondolom, hogy azon túl, hogy híreket közvetít, hogy feltárja ezeket a visszásságokat, nem pedig az, hogy valamilyen módon, szervilis módon folyamatosan a saját oldalát támogassa, az ellen oldalt megtámadja. És ez is egy fura helyzet, hogy Magyarországon ez egyre kevésbé tapasztalható, tehát van egy nagyon erős ilyen fika kultúra, vagy hogy mondjam, de az nem igazán van jelen, vagy csak nagyon kevés kivételnél, hogy valójában ezeket a problémákat megpróbálnák fölkarolni, és egyáltalán fölhívni rá a figyelmet, nem beszélve arról, hogy megpróbálni megértetni sokszor a dolgok mögötti tartalmakat, mert hogy az átlagembernek nincs honnan szerintem ezekről megfelelő információt szerezni.
Ugye Gerendai Károlynak az egyik ilyen kedvenc témája a pártfinanszírozás, ugye? A Szeretem Magyarországot klub ebben fölvállalt egy ilyen erjesztő szerepet. Elmondanád nekünk, amint egy hátralévő másfél percben, hogy mi az akadály annak, mit tapasztaltál személyesen, amikor lobbiztál ezért az ügyért? Miért nem tudnak a pártok elfogadni egy új pártfinanszírozási törvényt? Lehet, arra kérnék, hogy minél konkrétabban válaszolja arra, hogy te miben látod az okokat, hiszen ezt most átélted egy labdázással.
Kényelmes így nekik jelen pillanatban.
Kifizetődő?
Hát azt gondolom, hogy sajnos azért kifizetődő, mert hogy nincsen olyan alternatíva, ami látnák, hogy jobban működik számukra, hiszen azért nekik az elsődleges érdekük az az, hogy valamilyen módon működni tudjanak, finanszírozni tudják a kampányaikat, a működésüket így tovább.
De a választók álszentek.
Azt gondolom, hogy elsősorban az akármilyen vicces, itt a választók álszentségével van a legnagyobb probléma, hogy nem lehet azt mondani a választóknak, hogy lehessen bármennyi pénzt költeni a kampányokra, lehessen rendesen megfizetni a politikusainkat, lehessen ilyen szempontból valódi nagyságrendekről nyíltan beszélni, mert hogy a választóknak erre kinyílik a bicska a zsebébe, hogy hát most ugye azon ki vagyunk akadva, hogy egy politikus, akár egy vezető politikus az akár fele annyit mer keresni, mint egy középszerű cégnél egy középvezető. Tehát azt gondolom, tehát addig, amíg úgy tekintünk ezekre az emberekre, hogy ez bűnöző, hogyha meg tudja venni hóvégén is még a kenyeret, mert ő politikus, hogyha vállalkozó, akkor már kevésbé, bár ott is van egy erős irítség, akkor azt gondolom, hogy akkor ezzel azt a helyzetet teremtjük meg, hogy korruptak lesznek, mert kénytelenek egy idő után korruptak lenni, hogyha különben meg egyfajta életszínvonalat szeretnének fönntartani, miközben hát szerintem az úgy lenne normális, hogy egy országnak a vezetői, politikusai, minisztériumok vezető és így tovább, azok különben tisztességesen meg vannak fizetve, csak ezért cserébe nagyon keményen számon van rajtuk, kérve minden.
Köszönöm szépen, a szinkrontolmácsot hallottátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát, Bakos Gáborral, Bódis Krisztával és Gerendai Károlyjal, Kócián Péter volt a műsorvezető, jövő héten találkozunk, és most először elmondom, van egy blogunk, a Szeretem Magyarországot.blog.hu, Gerendai Károlyra néztem, hogy jól mondom.
Nem, hadd javítsalak ki. Nem, a Szeretem Bocsánat, Magyarországotnak
szinkron,
van egy...
Nem, elmondom, van egy... szinkrontolmács.blog.hu, ezt állandóan kevelem, szóval szinkrontolmács.blog.hu, hozzászólhatok, olvashattok, ez volt a szinkrontolmács.
Sőt, ott meg lehet hallgatni a minden igazadást, ha valaki lemaradt róla.
Ez volt a Rádió Cafén, a Szinkrontolmács című műsor. Sziasztok!
Rádió Café. A sívszó után kérem hallgasson.